Itt. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
A vonalban Horgas Péter, aki rövidesen átadja a stafétabotot Karinti Mártonnak, aki be van kapcsolva, de nem lesz köztetek párbeszéd. Akkor, amikor ugye az Asserrel való hármas beszélgetés volt, az eleve így született, itt fel se vetődött, hogy egy hármasban folytatandó vita jöjjön létre, beleértve, hogy nagyon sokan sajnálták, hogy végül is ugye Vejszer Alinda műsorában sem jött létre semmilyen egymással ütköztető beszélgetés, hanem egymás mellett beszéltek az emberek. Valamint, ugye én nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, és ebben köszönet a színházi szakembereknek, akik egy ilyen outsider, akik egy ilyen outsiderrel szóváltak, mint én, hogy végül is én a politikusokat ettől távol tartottam. Lázár János ugye megszólalt két mondatban, Navracsics Tibor megszólalt ma két mondatban, de alapvetően színháziakkal beszéltem, de mindenképpen színháziaknak tekinthető. Te, az Asser, Csáki Judit, Schilling Árpád, Karinti Márton is ő közéjük tartozik, és hát Karinti Márton, és ez ugye nem az udvariatlanság része, én ezügyben biztos, hogy nem hívtam volna meg, ha ez az e-mail nem érkezik, de itt ez az e-mail ugye akik egyébként az ő szívének kedvesek, mint ahogy Karinti Márton egyébként se nem kedvesebb, se nem kevésbé kedves az én számomra, mint te, hiszen nem azért hívok meg embereket, hogy azt mondják, amit én gondolok, bár sokan meggyanúsítanak engem ezzel, tehát én az ő véleményét tökéletesen tiszteletben fogom tartani, legfeljebb kérdéseket fogok feltenni neki, de ugye miután veled indult ez a történet, és lehetséges, hogy ma ér véget, mert hogy ahogy ezt Nyakó István mondaná, nincs új novum. Ezért én arra kérlek téged, hogy mondd el az alaptételt, és mondd el azt, hogy a Karintinak a színháza, ment a Karinti Márton színháza, mennyiben más, mint az új színház. És aztán jön Karinti Márton.
Hát az egyik, ugye rögtön az utolsó mondatodhoz kapcsolódva, az egyik alapvető különbség, hogy ez egy olyan, az új színház egy olyan önkormányzati színház, ami közpénzen tartja föl a város alapvetően. Nyilván vannak más bevételi forrása is, köszönöm.
Ha megkapta a Karinti az éltető kávéját.
Köszönöm. És hallgatlak.
Szervusz, Marci.
Szia, szia.
Tehát ez az egyik alaptétel. Maga az egész üggyel kapcsolatban egyfelől nagyon messzire lehet visszamenni. Vissza lehet menni az elmúlt 20 év színház gyakorlatához, és egészen aztán Ádám és Éváig, és lehet így is, meg úgy is magyarázni ezt a történetet, de azért én azt gondolom, amit mondtam a reklám vagy a hírek előtt alapvetően, hogy számomra, és csak hangsúlyozom, kifejezetten számomra az az alaptétel, hogy ma 2011-ben Magyarországon, Budapesten az a két név, hogy Csurka István és Dörner György legyenek, akár került.
Ennyi elég lesz, nagyon szépen köszönöm. Még neked is felolvasom azt, amit egyébként a Magyar Fórum címoldalán, tehát a borítóján, vagy nem tudom, milyen van neki, keveset aludtam, írt Csurka István, és utána Karinti Mártoné a szó. Még egyszer, ugye Karinti Márton meghívó mondatai, még mai műsorában is rágódta a Dörner György kinevezésén, nem kevésszer hangzott el a náci és a fasiszta kifejezés, főleg Csurka Istvánnal kapcsolatban. Ajánlom önnek a melléket interjút Karinti Mártonnal, remélem elfogadja olyan szakértőnek, mint akiket ön citált a műsorába. Itt van, el van fogadva. Idézem szó szerint Csurka Istvánt. Lapunk, ez az október 13-ai szám. Lapunk tisztelt olvasói, nyilván értesültek róla, hogy Tarlós István főpolgármester úr pályázat alapján Dörner Györgyöt nevezte ki a fővárosi új színház igazgatójává, mert maga is elsőrendűen fontosnak tartja, elnézést, hogy legyen végre a magyar drámának egy korszerű a való élettel és a társadalmi problémákkal és a nemzet sors kérdésekkel lépést tartó és abban beleszóló műhelye otthona. Egy színház, amely a magyar drámáért van, elnézést, és nem a nemzetközi gicsért, nem szorítja ki a magyar szerzőt a stúdiószínpadra, és nem ad elő jobb esetben valami vegyeset, ami végül is nem mond semmit a ma emberének. Vidéken már vannak efféle kezdeményezések, sikeresek is, óriási támadások keresztüzében. A pályázat ezt tartalmazta, ezért döntött mellette a főpolgármester. A színház, melynek kezdeményezője vagyok, és szellemi vezetője leszek, különösen amióta megírtam a 6. koporsó című trianoni tragédiánk helyszínén játszódó drámában. Sok tehetséges író, fiatal és idősebb író küzdködik ma mindenfelé. Sok érdekes magánszínház akar valamit megmutatni történelmünkből, de a jelenünk feltárására és a sorsunkban való drámai beleszólásra kevesen mernek vállalkozni, mert ez a fővárosi Broadway-ság, az az önhit, önző, egymásnak ajnározó és sajnos immár 80-100 éves színházi klán mindent elnyom, amit nem ő kezel. Ezzel akarok most szembeszállni, mint ahogyan szuronyszegeztem 1909 gondolatítani, ugyanolyan nagy, mint akkor volt, de nem járhat olyan gyatra eredménnyel. Most a főpolgármester döntésén át is érezzük a kormány rokonszenvét és a megértést, hogy természetesen ez csak az első kis lépés. Egy nem politikai, nem valódi kulturális lépés, melyhez Isten segítségekkel és az önök résztvevő hozzájárulása. No meg a mi munkánk természetesen. Most óriási és alantas támadások keresztüzében állunk, magam ezt már megszoktam, a néhány gondolat után ennek a hatványozott erejű nemzetközi forgószelében találtam magam. Alkotótársaim is elviselik, Dönne György igazgató mellett a pompás tehetségű Posgai Zsolt írórendező, dramaturg és színházi szerző lesz a munkatársam. Leginkább azonban a nemzeti keresztény közönség eddigi harcostársaim kitartó támogatására, megújult harci kedvére számítok. A magyar színkultúrát azért, hogy az egész megújuljon és az egész avatott magyar kézbe kerüljön, meg kell újítani. Az új színház, amelynek a vezetőit váltjuk, tehetséges művészekből áll, akikre számítunk. A Paul Ede utcában áll, körülbelül az opera magasságában, hát hozzánk, ez csak ezért tanácsolom. A ruhatárunkban majd a kabátok mellett a kardokat is le lehet tenni, ha hoznak. Találkozunk, Csurka István. Elköszönök, Péter.
Szia.
Figyelek.
Mire?
Hát ugye az a kérdés, hogy neked mi a véleményed erről a most kialakult helyzetről. Ez egy színház, ez egy politikai kérdés. Egyáltalán van-e kérdés, mindazok, akik tiltakoztak, vagy tiltakoznak ennek a szerzőpáros, illetve színész rendezőpárosnak a nyerte színházpályázatával, különös tekintettel arra, hogy olvasták a művészeti koncepciót, mint én is, mennyiben gondolják rosszul, ha azt mondják, hogy olyan kezekbe kerül az új színház, amilyen kezekbe egyébként a politika által sugalmazottan ez nem történhetne meg. Pont.
Hát ez mindez igaz, és
egy kicsit közelebb kéne jönni.
Mindez igaz, természetesen nagyon, nagyon fontos és izgalmas harc folyik most, és amit a Horgas Péter elmondott, hiszen itt alapvetés ki, hogy, és hát ugye van is egy fórum, ahol lehet csatlakozni ehhez, a nagyon-nagyon sok művész csatlakozik, hogy ehhez a fajta színházi eszményhez, vagy amit föltállaltak, el kell határolni, ezt én is aláírtam, ennek semmi köze a mi ügyünkhöz, és itt nagyon fontos, hogy elmondjam, ugye, hogy ez a...
De mert, hogy mihez csatlakoztat?
A mi ügyünk, hát ahhoz a tiltakozáshoz, hogy ez a Dörner csurkaféle felvetésű színházat nem támogatjuk. Ennek semmi köze a Karinthy Színház bemutatójához, ami először is egy héttel korábban volt, és az ilyen heti vállalat.
A hallgató hozta össze
a kettőt. Hát a hallgatónak az ő dolga, arról nem tudok, én csak arról tudok, hogy ez a cikk, ez a heti válaszcikk, ez egy héttel korábban jelent meg a bemutatón kapcsán, aminek az apropója egy színházi bemutató és a 30 éves Karinthy Színház. Hogy aztán ez a cikk bekerült újra a köztudatba egy héttel később, miután ez az intendatúra, ami történetesen Csurka István írt, előző évben bemutatta Moldova Györgynek egy darabját, amit ő írt. Tehát ennek semmi
mennyiben érezted magadat találva, és mennyiben kérted ki magadnak azt, hogy valójában téged, mint színházigazgatót, politikai szélkakasnak, vagy színházigazgatói szélkakasnak állítsanak be a kérdés alapján?
Senki engem nem állított.
Félértés. Gyurcsány alatt.
Nem Gyurcsány, hanem a Molnár polgármester alatt, úgy hangzott a kérdés, egy most meg egy fideszes polgármester, mind a kettővel nagyon jóban voltam. Mind a kettő szerette a színházamat, mind a kettő a kerületben él.
Mennyire kell számítani egyébként egy polgármester jó indulatára egy olyan színháznál, mint a tiéd?
Szerintem semmennyire, de én jó helyzetben vagyok, mert én most már nagyon sok rezsim alatt csináltam a színházamat, váltakoztak a kormányok, és mindegyik nagyon szerette, mert ez Buda egyetlen színháza, új Buda színháza.
Hát ugye benne is van a reklámban.
Úgy tekintik, hogy a saját színházuk, tehát tulajdonképpen...
De részt vesz nekem benne bármilyen mértékben az anyagi fenntartás.
Már sok-sok éve van egy kerületi pályázat, amiben mi is pályázhatunk, és ott részt veszünk.
Érzékelte valaha is szimpátiát vagy antipátiát annak alapján, hogy milyen polgármester volt, vagy milyen támogatást nyert el a színház?
Nem, ez független volt, tehát szerencsére én, mint magánszínház, kívül tudok maradni ezeken a harcokon, akár a polgármester hivatali, akár a nagy politikai harc. Ez a mostani helyzet is azt mondhatja, de még egyszer hagyj fejezem be. Tehát ez a cikk, a heti válasz, ami most megint a reflektorfénybe került egy héttel később, legnagyobb meglepetésemre és örömömre is, mert megint szókodom a eredeti helyszín című színdarabról most is, mint egy héttel ezelőtt, nagy sikerrel játszok egyébként.
És nem volt számodra egyébként az se gond, hogy mint ahogy választottad a szerzőt és darabját, akkor, amikor megszületett a Fővárosi Önkormányzatnak az a döntés, hogy ezt a szerzőpáros, illetve színész szerzőpáros nevezte ki igazgatójává vagy vezetőjével az új színháznak, akkor te is csatlakozzál a tiltakozók közé.
Abszolút nem volt gond, mert ez egy egészen más helyzet.
Abszolút.
Tehát itten a Dörner neve meg ez az elképzelés, amit beadtak színházként, amit én se tartok sem megalapozottnak, se koncepciózusnak, mert elolvastam a pályázatot, akkor már én is úgy gondoltam, hogy ez egy egészen más kaliberű ügy, de ettől én nem fogom levenni a színházam műsorát. Nem beszélve arról, hogy ezt én saját pénzből hoztam létre, tehát nem állami megrendelésre.
Eszembe nem jut, de most annak a logikának az alapján, ami ma van az országban, azt kérdezem tőled, hogy egyébként az valaha is előfordult-e, vagy egy ilyen szituáció szülhet-e olyan eredményt, miközben eddig nem szült, és természetesen senkinek nem akarok ötletet adni, hogy mondjuk egyfelől Csurka István boldog, mert te ezt a darabot annak idején választottad, és ő adta, mondhatja azt, hogy ezt a jogot visszavonja, azt követően, hogy te viszont csatlakoztál a tiltakozók közé, akik nem értenek egyet az ő kinevezésével.
Azt hiszem, hogy a két dolognak semmi köze egymáshoz, és ez megint ezt a hiszterizált magyar közéletet jelenti mindkét oldalon. Tehát egyik oldalon az ájult csodálat és tisztelet, amilyen ennek a hangján egyébként az a betelefonáló, és valaki telefonált állítólag egy tévéműsorba is, ahol megdicsérte azt, hogy én kiálltam Csurka mellett, sőt, már úgy jelent meg a színház.hu-n a cikkem, az újra olvasott cikkem, hogy Karinti rehabilitálta, vagy nem tudom, kiállt Csurka mellett, de egy nap múlva ez eltűnt, ez a mellékmondat róla, mert nem arról van szó, hogy kiállt, ez egy régi cikk, amit most újra elővettek.
Magyarul Csurka Istvántól kéne megkérdezni, aminek most ebben a pillanatban kicsi a valószínűsége, hogy amikor ő egyfelől megérte azt, hogy te felkérted.
Nagyon azért nem tudom, hát ezt tényleg tőle kéne megkérdezni, de mondom, a két ügy egészen más kaliberű.
Aki egyébként a tehát,
két kérek, válasszuk szét a két ügyet,
mert... De azt kérdezem tőled,
itt hogy... A Karinti Színház 30 éves, ez a dolog számomra ezért érdekes, és az, hogy most egyszer csak ilyen fontos lett a színház, hát ez nagyon szomorú, hogy nagyon sok éve dolgozik, miért nem volt máskor ilyen fontos, amikor bemutattunk nagyon-nagyon sok izgalmas bemutatót.
A szakmának a nagyon sajátságos hangulatát, vagy a kritikusok hangulatát az újságírókról feledkezzünk, megmutatja, hogy a kettőt egyébként képesek voltak, vagy lennének összekavarni?
Hát ez egy másik nagy téma, hogy miért csak pont a 30. jubileumon egy ilyen bemutató kapcsán kezdenek el foglalkozni azzal, hogy én milyen felelős vagyok, vagy mit kéne csinálnom, vagy egyáltalán, hogy én komoly ember, vagy komolyan vehető ember vagyok-e azáltal, hogy egy ilyen ügyben játszom Csurkát. Szóval most egyszer csak ez ilyen nagyon fontos ügy lett, de nagyon-nagyon az órukat csak ért meglepetésszerűen, mert szerintem csak konkrét ügyekre, konkrét eseményekre lehet pontosan reagálni. Mint ahogy én is ezt teszem, tehát nagyon élesen elválasztom a két ügyet, ami úgy gondolom, hogy méltatlan, hogy ezért nekem kér, mert valaki ezt telefonálta be, vagy azt mondta, hogy vagy tudna felnőni egy szeretetemhez szerzők iránt, ami úgy gondolom az én magánügyem, és mivel saját pénzemet reszkíroztam benne, tehát nekem is a felelősségem, hogy ezt játszom-e, vagy nem.
Azt kérdezem tőled ennek kapcsán, nem vagyok tárgyi tudás birtokában, hogy ennyire kevesen és ennyire kevés Csurka darabot játszanak egyébként 2010-11-12-ben, azt még nem tudjuk, hogy 12-ben, de
hiszem, hogy csak egyet játszottak a Döglött aknákat pár éve a Turaida Színház, és hát 25 éve én voltam a második, aki játszott, de felolvastál abból a heti válasz interjúból egy részt, ami így is van, csak pont az utolsó mondatot hagytad le, amiben megkérdezi a szerkesztő, vagy a kérdező, hogy és most írt Csurka István egy új darabot, azt is be fogja, Trianontól Tiszaeszlárig, azt hiszem ez a címe, ezt is be fogja mutatni, és arra mondtam, hogy nem biztos, hogy ezt én fogom bemutatni, de majd meglátjuk, hogy milyen a darab. Tehát én megint ott is azt mondtam, hogy az új színház fogja esetleg bemutatni.
Lehetséges, de ezt nem tüntette föl, tehát ezt nem tüntette föl.
Igen, ez megint tendenciózus mindkét oldalon a reagálások szelektálása, illetve a vita hőfoka, és mind a két oldal úgy gondolom hisztérikus, tehát csak nagyon pontos érvekkel szabad erre reagálni, mint ahogy például a színházi szakma tiltakozása az egy pontos és létező reagálási
forma. Anélkül, hogy te a színházi szakma nevében nyilvánulnál meg, de mégiscsak őket képviseled, az, hogy ilyen keveset és ilyen kevés darabot és ilyen kevés helyen és ilyen ritkán játszanak Csurka Istvántól új színház törölve, az is azzal van összefüggésben, hogy ő milyen politikai szerepvállalás.
Azt hiszem az összefügg, tehát ő ilyen értelemben ő itten sértve érezheti magát, hogy azért nem játszották, mert ő politikai pályára lépett, akkor még megint nem beszélünk az intendantúráról, mert egészen más helyzet.
De most az egyetlen nem szerepel a kérdés.
Igen, de hát azért Csurkának 4-5 darab, jó darabja van, amit tulajdonképpen bármikor lehetne játszani.
Te magadon kívül kivel konzultáltál, amikor meghoztad ezt a döntést, illetve számoltál el, és most mindenféle gunyorosság nélkül a baloldali liberális értelmiség hörgésével, új színház törölve, hogy Csurkától nem játszunk semmit, vagy pedig azt mondtad, hogy szét kell tudni választani azt, hogy neki milyen politikai hitvallása van, és hogyan szerepel, és milyen pártelnök, és hogy korábban milyen darabokat.
Hát egyrészt a politikai balliberális értelmiség nem hörgött, amikor én bemutattam, mert még nem volt szó erről a kiemelt helyzetről, hogy intendáns lesz a Csurka, tehát bemutattam egy darabot. Másrészt Böhm György rendezőre számítottam, vagy vele konzultáltam, mert ő hozta az ötletet, pontosan azért, mert nagyon jó szerepek voltak benne, és így Egri Mártának, Mersz Tibornak, Zsuzs Katinak, Balikó Tamásnak remek szerepet tudtam adni, ez nekem mindig nagyon fontos szempont volt. Harmadrészt pedig, hát úgy gondoltam, hogy tavaly se konzultáltam senkivel, mikor Moldovát mutattam be, amire ugyanígy höröghettek volna, mert ő meg a másik véglet, ha úgy tetszik. Igaz, hogy nem lett intendáns, az biztos, hogy közben nem lett intendáns, de hát ugyanúgy szálka volt sokak szemébe.
Ugye ebben a részletben le van írva, hogy ő milyen mértékben lepődött meg. Milyen mértékben lepődött meg? Azt sem tudom egyébként, hogy egy ilyen aláírásnál, amikor vagy szerzőjogi történetét, a fogalmam is, hogy ilyenkor egyébként van egy találkozó igazgató és szerző között.
Hát meglepődött, hogy egyáltalán nekem eszembe jutott, hogy bemutassam, mert ő erről teljesen letett, valószínűleg okkal, joggal, tehát ez az 20 év tapasztalata volt, és én mondtam, hogy jó darab, és jó szerepek vannak benne, és szeretném bemutatni, és volt egy ilyen meghatott pillanat. Ennyi történt. És még egy volt, ami nagyon érdekes, hogy a cikkben arról írok, hogy amikor fölment a színpadra, kicsit a fiatalságomat, meg a régi színház életet visszasírva, megkönnyeztem azt, hogy ő a Vix színházi szerző újra visszatért. Én a régi Vix színházi szerzőt könnyeztem meg, természetesen nem a politikus Csurkát.
Milyen viszonyban volt édesapád?
Jó viszonyban voltak, hát egyrészt a
Hungária... Hanyat írunk?
Ez 60-as, 70-es évek, a Hungária kávéház, ami ugye, hogy ne imperialista New York kávéház legyen, Hungáriára volt keresztelve, és ott nagyon sokszor hülyéskedtek, játszottak együtt. Sőt, hát úgy tudom, hogy...
És onnantól ismered?
Tehát onnantól, is... igen, onnantól. Sőt, hát én egyszer az Idő Vasfoga című darabját már a Népszínházba rendeztem, szintén még a rendszerváltás előtt. Tehát volt ilyenfajta személyes kapcsolat, de ez sem, ennek semmi köze ahhoz, hogy mint színigazgató én most fölkaroltam, vagy elővettem egy régi vígjátékát.
A színházi előadások mennyiben változtak meg, ha azóta egyébként volt? Van-e valamiféle, a közönség valamilyen módon tüntet pró vagy kontra a darabválasztás a szerző mellett ellen? Most ugye a két dolog sokak számára összekapcsolódott, számodra és számomra pedig nem, de még egyszer ebben az hangsúlyos számodra nem.
Minden súlyát és mondom, felfokozottságát az ügynek teljesen átérzem és látom, de mint színigazgató, magánszínigazgató, aki dolgom tartani.
Nagyon szépen köszönöm Karinti Mártonnak, hogy elfogadta a meghívásomat, őszintén sajnálom az apropót. Önöknek pedig, ha van bármilyen hozzászólni valójuk, beleértve az e-mail szerzőjét, ha akarnak kérdést feltenni Karinti Mártonhoz, kerek 3 percük van, éljenek vele, 353-9451. De különösen az e-mail szerzője. Igen.
Jó reggelt kívánok, Horváth Péter! Hát két dolgot szeretnék, először is Karinti Mártonnak szeretném mondani, hogy nyáron a Városmerő színpadon oda voltam, hogy a Kabiria éjszakájnál és a Hippolyta lakájnál is ott volt, tehát részt vett az előadásokon, még gratuláltam.
Köszönöm szépen, magánszínigazgatónak illik ott lenni.
A másik, a Dörner Györgyek kapcsolatban. Tegnap megnéztem is ezt a Vejszer Alinda műsort, amit te is mondtál, hogy három részletbe lett ugye fölvéve. Én nagyon fölháborodtam azon, hogy Dörner György megnézte, elmondta, két darabot említett, az Erdőt és a Fösvényt, de egyiket sem látta. Tehát így nem lehet egy színházra pályázni, hogy nem látom az előzetes az előadást.
Én ezt értem, csak most ered szegény Karinti Márton mit mondjon? Belézt, hogy mondhat bármit.
Hát igényesen és pontosan kell pályázni, és olyan gondolatokat kell leírni, ami egy színház vezetését előkészít.
Azt kérem I.A.-tól, aki küldte ezt az e-mailt, és szerintem az elmúlt percekben csalódott volt a beszélgetéstől. Vagy kerüljön elő, vagy soha büdös életben ne küldjön e-mailt. Vagy küldjön, de ne számítson arra, hogy az érdemi elbírálásban részesül. Kedves I.A.
És hogy még egyszer ilyen korán fölkelek hozzá.
Még egyszer köszönöm, de a kávéval próbáltunk valamit enyhíteni a helyzetem. Hol van Ia? Ön az?
Jó reggelt, Boros vagyok. Nagyon nagy tisztelettel azt szeretném megkérdezni, hogy ezen a Színházi ügyön meddig fogunk lovagolni.
Milyen ügy? Én azt gondolom, hogy eddig se lovagoltunk. Az pedig, hogy a Kejfej Jancsi morális problémákkal foglalkozik, az önt leszámítva azért többeket érdekel. Mert az ön esetében lehet akár apostróf az M után. 353-9451 először. Elnézést, csak olyan a kérdés, olyan a válasz, mint a kérdés. 353-9451 másodszor, még egyszer mondom, utolsó alkalom, hogy IA előkerüljön. Tessék. Köszönöm szépen, IA-t várom. Ön IA? IA először. IA másodszor. Hát akkor legyen neki neve. Ilosvai András. Senki többet? Köszönjük a pincérnőnek a kávét. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttél. Őszintén sajnálom az apropót, és nagyon, tehát majd igyekszem egy későbbi műsoridőben meghívni téged legközelebb. Nagyon szépen köszönöm.
Mint a 30 éves Karinthy Színház.
Jó reggelt kívánok. A vonalban Navracsics Tibor. Jogok alkotása, jogok megadása sokszor szubjektív dolgok alapján történik, de általában nagyobb mértékben talán objektív dolgok alapozzák meg a jogalkotást. Akkor, amikor Magyarország eljárt az unió bővítése érdekében Horvátországban, és akkor a legutóbbi hírhez csatlakozom, és felteszek egy ettől teljesen független, de a magyar történelemmel kapcsolatos, és a magyar történelemből adódó, ha tetszik, szubjektív jogalkotásra való kérdést, akkor egyfelől ugye a szerbek lehetővé tették különböző objektív mutatók által, valamint a szerb háborús bűnösök Hágába juttatása által azt, hogy a tagjelölti státusz szóba kerülhessen. Ugyanakkor a hírek alapján Semjén Zsolt azt mondja, hogy a szerb kárpótlási törvény, különösen annak a Szerbia déli részén élő magyarokra vonatkozó kitétele miatt nem biztos, hogy Magyarország megszavazza ezt a javaslatot, és ehhez nagyon távol, de mégis ugyanilyen történelmi okokból, történelmi sérelmek okán kérdezem, hogy a jogalkotásnak milyen módon része, hogyan lesz abból jogszabály, hogy ahogy ezt a Fidesz.hu megemlíti, Wittner Mária kezdeményező, hogy a parlament alkosson olyan jogszabályt, amely lehetővé teszi, hogy a diktatúrát működtető személyek nyugdíja drasztikusan csökkenjen. A Fidesz hétfői frakciülésén napirendként pontként tárgyalják a képviselő kezdeményezését, ez természetesen a jövő hétfőre vonatkozik. A Fidesz.hu-nak azzal indokolta a kezdeményezését Wittner Mária, hogy a hóhérok nyugdíja magasabb, mint bármelyik 56-os áldozaté.
Nem biztos, hogy eltalálom, vagy jól értelmezem a kérdést, de egyrészt, hogy egy milyen jogszabály születik meg, az részben adódik, mondjuk, és nagyobb részt egyébként a jogszabály tömegét tekintve valamilyen technikai kötelezettségből, tehát korszerűsíteni kell, szakpolitikailag valamilyen újabb lépést kell tenni, és a többi, és a többi. Ugyanakkor vannak olyanok, és akár a szerb kárpótlási törvény, akár pedig itt a Wittner Mária féle kezdeményezés, ezek kicsit ilyenek, amelyek valamilyen politikai motiváció alapján születnek. Azaz valamilyen értéktételezés mellett. Ugye Wittner Mária ön által idézett Szobel indokolásában benne is van. Az a politikai értéktételezés, ő úgy gondolja, hogy általán nem pontosabb, és ezért nem tudok most pontosabban reagálni Wittner Mária kezdeményezésen, mert itt szerintem nagyon fontos a kör pontos meghatározása, hogy kire gondol. A szerveknél ez egészen egyértelmű, hiszen ott már megszületett a jogszabály és a törvényszöveg azt említi, hogy akik a II. Világháború alatt a megszálló hadsereg tagjaként részt vettek a II. Világháborúban bármilyen formában is, tehát akár
utászként, akár konyhásként, akár pedig harcoló egységként, ők ki vannak zárva a kárpótlásból, ami a kollektív bűnösség elvének felmelegítését látjuk, és ezért tiltakozunk ellene minden formában.
Mennyire aggódott ön a görögországi válság megoldása kapcsán akkor, amikor ugye mi az unió tagjaként, de az eurón még innen figyelhettük a szlovák kollégák tevékenységét, amely nagyon sajátságos volt, hiszen, mint kiderült, azt a bizalmi szavazást, amely a Radicsova kormánnyal kapcsolatban megtörtént, azt úgy sikerült összehozni, hogy olyan dolgokat hoztak össze, amelyeket nem kell feltétlenül összehozni. Görögország pénzügyi megmentése és a Radicsova kormánynak a bizalmat megszavazása tökéletesen szétvált, hiszen abban a pillanatban, hogy az első szavazás eredménytelenül zárult, tehát nem szavazták meg a Görögországnak nyújtandó segítséget, a kormány lemondott, azt követően gond nélkül megszavazták azt a segítséget, amelyet 48 órával korábban nem tettek, és amelynek egyébként a megszavazásához újabb indokok 48 óra alatt nem kerültek elő.
Igen, hiszen ez egy nagyon érdekes kérdés, tipikusan olyan, ami politikai jellemzőnek, vagy politikai újságírónak való megnézni azt, hogy látszólag számunkra egy meghökkentő fejlemény, hiszen párhuzamként adódik, és nem akarok itt most mindenáron mindenbe belehúzni ilyen magyar hasonlatokat, de a 2006-2010 közötti időszak párhuzamként adódik, ahol én úgy érzem, hogy egy kicsit hasonló volt a helyzet, sok különbség mellett és sok nyilvánvaló különbség mellett, de annyiban hasonló volt a helyzet, hogy ahogy én látom, a Radicsova kormány mögött is elfogyott a bizalom, és a Gyurcsány kormány mögött is annak idején elfogyott a bizalom, és ahogyan a szlovák politikai élet ezt kezelte, nevezetesen a lemondással és az előrehozott választások kiírásával, illetve ennek áraként az euró övezeti megmentőcsomag megszavazásával, ez szerintem nagyon érdekes, ez csak valóban nekem is úgy tűnik, hogy inkább a kormánytól akartak megszabadulni, nem annyira az euróövezeti mentőcsomaggal volt problémájuk, és egy kicsit mindenki egy jó kifogásra várt, Iveta Radicsová arra várt, hogy az európai elkötelezettségét felmutatva mondhasson le, mint egy önhibáján kívül, a liberális szabadság és szolidaritás mintha arra várt volna, hogy egy népbarát érveléssel ugye kiválhasson a koalícióból, hát ha így majd a következő választáson több szavazatot tud szerezni. A Smer, a Ficóféle párt pedig egyetemen arra várt, hogy egy előrehozott választással visszatérhessen a kormányba, és itt most, mintha mindenki ebben megtalálta volna a közös érdekét.
A politikai jellemzők azt is érdekesnek találják, illetőleg találgatásokban kezdtek, hogy a Szlovákiában élő magyarokat tömörítő pártok, ugye ebből kettő van, az MKP és a Híd most, ezek vajon, ez a kettő, hogyan fog ebből előbbre jutni, vagy ki fog ebből, baromi keveset aludtam, hogy aztán igyekszem magamat röviden, de érthetően kifejezni, tehát hogy melyik fog ebből jobban kijönni, és most éppen az elemzők úgy gondolják, hogy a Híd most ebből lehetséges, hogy rosszabbul fog kijönni, függetlenül attól, hogy ők is első között felvették a Ficó vezette Smerrel a kapcsolatot, de hogy egyáltalán nem biztos, hogy ebből nem a másik ág, akikkel egyébként korábban együtt voltak, fog jobban kijönni.
Igen, hát kevés idő telt el az előző választás óta, bő egy év, hiszen majdnem egy időben voltak Magyarországon és Szlovákiában a választások. Ebből adódik, hogy olyan nagyon sok minden a pártok állapotában és felkészültségében nem nagyon változhatott ez alatt az egy év alatt, ráadásul egy kicsit, még ha készült is mindenki arra, hogy esetleg a négy éves ciklust nem tölti ki ez a kormány, de szerintem egy kicsit mindenkit meglepett, hogy márciusban választások lesznek, ami viszont nincsen annyira közel, hogy ez esetleg egy intenzív politikai válságot sugalna. Én szerintem az, hogy a Híd most, illetve az MKP hogyan fog szerepelni, hiszen mind a kettő ott van valahol a parlamentbe jutás küszöbén, vagy éppen belül, vagy éppen kívül, ez nagyon nagy mértékben fog attól is függeni, hogy a kampánynak mennyire lesz nacionalista hangvétele a szlovák pártok részéről, a Slota-féle nemzeti párt részéről, illetve a Ficóféle Smer részéről, vagy éppenséggel a kereszténydemokrata mozgalom részéről, a Csarnogorszkiféle kereszténydemokrata mozgalom részéről. ez akár erősítheti is, vagy gyengítheti is a magyarok etnikai szavazási motivumait.
Jöjjünk visszafelé, ugye sok mindent kipróbáltunk mi itt az elmúlt 20 évben, de az előrehozott választások ebből kimaradtak. Azt kérdezem öntől, visszamenvén 2007-89, hát aztán 10-ben már ugye ez nem nagyon volt esedékes, nem nagyon törölve, nem volt esedékes. Mennyiben profitált, én azt gondolom, hogy nagyon sokat profitált a Fidesz az eredményét tekintve abból, hogy a Gyurcsány kabinet lehet, hogy objektíve jól téve, ezt nem tudom megítélni, ma nagyon okosnak tűnök, de nem vagyok ugyanakkor ennyire okos. Tehát jól tette, hogy a bajnai kormányt még egy évre megbízta, mondván, hogy az országnak ez az érdeke. Ezt most itt ebben a rövid időben nem fogom tudni kielemezni, de az biztos, hogy ez az egész szituáció, ami 2006 után létrejött, szóval anélkül a Fidesz kétharmada sohasem jött volna létre. Mennyiben gondolkodott ön azon, hogyha ott előrehozott választások vannak, akkor ez a mostani politikai leosztás nem jön létre, vagy a hakkal ne kezdjünk el foglalkozni most 2011. október közepén?
Ne, én abszolút foglalkozom ezzel, én szoktam is mondani egyébként tréfásan vagy félig tréfásan szocialista osztálygyűlési képviselőknek, hogyha annak idején megfogadták volna azt, amit mondunk, és 2007-ben vagy 2008-ban előrehozott választásokat tartanak, akkor sokkal jobb pozícióban ülnének most a parlamentben. Én úgy gondolom, hogy két szempontból is nagyon-nagyon sokat elmond a magyar demokrácia, vagy a magyar közvélemény demokrácia felfogásáról ez, hogy nem volt nálunk előrehozott választás, ebben a teljesen nyilvánvaló esetben sem, hiszen ennél egy sokkal kevésbé nyilvánvaló esetben láthatjuk, hogy Szlovákiában előrehozott választást tartanak, ugye Csehországban is tartottak már előrehozott választást, Lengyelországban is. Tehát gyakorlatilag mindegyik országban itt a környékünkön az előrehozott választás ráadásul nem is botrány, hanem mint ahogyan láthatjuk most Szlovákia esetében is, leül egymással az ellenzék és a kormánypárt is megállapodnak, konszenzusos módon megállapodnak egy időpontban. Én úgy gondolom, hogy ez a mi irtózásunk az előrehozott választástól, ez nagyon nagy mértékben összefügg.
Hát ez a mi irtózásunk, ez ebben a formában eufémisztikus, a pártok, illetve azon pártoknak a hezitálása, amelyek egyébként nem akarnak lemondani a hatalomról.
Hát igen, itt a mi most általában a magyarokat értettem, és úgy gondolom, hogy a magyar közvéleményben ez... Lehet, hogy a többség egyébként a velem ért egyet, és nem azokkal, akik azt mondják, hogy...
Hát nézd, ami azt illeti, hogy a nagyon nagy nyomás nem nehezedett a szocialistákra, a szimpatizánsaik részéről, hogy mondjanak le.
Igen.
Nem úgy féltek nem önöktől, valami csodában bíztak, nem tudom melyikben inkább.
Én úgy gondolom, hogy még nem csak a szimpatizánsok részéről nem nehezedett rájuk nyomás, hanem még fogalmazunk, hogy ez el nem kötelezett, tehát a pártok iránt egyértelműen el nem kötelezett nyilvánosság részéről sem. Elnézést kérek. Úgy gondolom, hogy ebben van egy kicsi, ami mindig előjön a politikai vitákban, egy kicsit mély piszony, hadd fogalmazzak így. Tehát nálunk valahogyan úgy tételezik föl, hogy a demokrácia az egyik legveszélyesebb válságba kerülhet, hogyha a nép kezébe kerül a döntés. Vonatkozik ez népszavazástól kezdve az úgynevezett populizmus állandó vágyáig, mindenre, így az előrehozott választásra is, hiszen talán emlékeznek a hallgatók is rá, hogy az egyik leggyakrabban hangoztatott érv annak idején az volt, hogy azért nem lehet előrehozott választásokat tartani, mert az végképp összezavarná az amúgy is villanékeny belső állapotokat. Holott valószínűleg meggyőződésem, nekem meggyőződésem, hogy 2007-2008 körül éppen, hogy stabilizálta volna, átrendezte volna és stabilizálta volna a viszonyokat, és nagyon megerősítette volna a magyar közvélemény demokráciába vetett hitét. Én furcsa módon azt mondom, hogy a magyar közvélemény szerintem nem igazán hisz a demokráciában. Nem igazán hisz a demokráciának abban az alapelvében, ami természetesen egy fikció, de az alapját jelenti a demokráciának, mint fikció, nevezetesen a választópolgárnak mindig igaza van. És ebben nem hisz, hanem a magyar közvéleménynek mindig van egy ilyen kicsit technokrata, kicsit meritokratikus olyan felfogás, hogy van az értelmiség, és az értelmiség tudja, hogy mi a jó ennek az országnak. A választópolgárok maximum annyiban járulhatnak hozzá a demokráciához, hogy valamelyik okos ember mögé felsorakoznak, de ő maguk sosem merjék eldönteni a kérdéseket, mert abból baj lesz.
Van ennek egy nagyon furcsa válfaja, amikor az ember kír azzal kapcsolatosan szavazást, hogy ez vajon visszaigazolja az ő elképzelését. Történt ilyen a 8. kerületben, enyhén szóval nem jött be a szónak abban az értelmében, hogy olyan nagyon sokan nem mentek el, így aztán érvénytelen lett. Így, hogy a maradék, az a töredék, akik egyébként leadták a helyi lakosok összes számához képest a szavazataikat, hogy végül is mennyire igen, mennyire nemmel igazolták vissza, amit Kocsis polgármester úr, Kocsis Máté elképzelt, ennek lehet is jelentőséget tulajdonítani, de általában nem szoktak. Ehhez képest ő nemhogy nem vonta vissza korábbi rendelkezéseit, hanem a Fidesz hajléktalangyi kormány biztosa lett, amit én megkérdeztem a hallgatóktól, hogy mit jelent, mert hogyha Vecsei Miklós lenne az, esetleg Lehel úr, azt még az ember érti valamennyire, de hogy Kocsis Máté, azt nem értettem, hozzátéve, hogy az ombudsman tevékenységéhez való viszonyulás időről időre változik, de Szabó Mátét az ön kormánya, vagy ön sokszor komolyan vette, Sólyom köztársasági elnök úr azon emberei közé tartozik, akinek a szavának volt jelentőség, és az, hogy ő ezen bizonyos rendelkezések kapcsán az Alkotmánybírósághoz fordul, ennek a tükrében különösen érdekes, hogy a Fidesz nem nagyon zavarta ez, hiszen mégiscsak valamiért kinevezte őt hajléktalanügyi kormánybiztosnak egy olyan kérdésben, amelyben a hajléktalanokkal szemben olyan rendészeti eljárásokat ígértek be, amelyekkel kapcsolatban a szegény hajléktalanokkal azt meg lehet tenni, de az ő objektív élethelyzetük miután nem változik, folyamatosan az eljárás veszélye fenyegeti őket, ha csak hirtelen nem lesz lottóötösük, vagy nem halnak meg.
Nem kikerülni akarom a kérdést. Én nem tudom, hogy Lázár János frakcióvezetőt mi motiválta, amikor hajléktalanügyi megbízottat nevezett ki, és hogy...
Mert ő kinevezhet? Lázárnak van ilyen jogosítványa?
Hát egy frakcióvezető egy frakción belül olyan referenseket, felelősöket nevez ki, amilyeneket akar.
Jó, magyarul, hogy ezt kérdezem meg hétfőn tőle?
Igen, ő meg fogja tudni mondani. Nyilván azt fogja mondani, vagy én úgy számomra azért volt értelemszerű, amikor olvastam a hírt, hogy mert a 8. kerület valóban egy olyan kerület, amely súlyosan sújtott a hajléktalanokkal, és mivel gondolom úgy gondolta, hogy Kocsis Máténak ezen a területen vannak tapasztalatai, ezért őt neveztek ide, ezt ő fogja tudni megmondani.
Igen, de rendészetileg fellépni a hajléktalanokkal szemben, hát nagyjából mint pálcikával lenni a húslevest.
Hát igen, de van, amikor pártikával eszik a húslevest. Tehát vannak olyan helyzetek, és szerintem amikor ilyen kérdésekről van szó, akkor egy politikusnak mindig döntenie kell, hogyha folyamatosan panaszkodnak a lakók arra, vagy az utcán járókelők, hogy őket zaklatják, vagy olyan körülményeket teremtenek hajléktalannak, amelyek számukra nehezen elviselhető, mint adófizető polgároknál már, és miért nem tesz már valamit az állam, amely az ő pénzéből működik, akkor nyilvánvalóan ő neki valahogyan a közrend, emberi jogok, szociális érzékenység és az adófizető polgárok igényeinek biztosítása között kell valahogyan megtalálni azt az utat, amely mindegyik félnek lehetőleg eleget tesz.
Vannak dolgok, amiket én egyáltalán nem értek, illetve tökéletesen értem, de azok teljesen a politika mezeibe csúsznak át, miközben annak volna szakmai része is. Ilyen a BÖSZ. A fővárosi önkormányzaton belül az a BÖSZ, aminek egyébként elnöksége is van, amely elnökséget ön volt olyan szerencsés fogadni több mint egy hónapja, amely egyébként nem régen, ha nem is lábhoz rendelte, de meghívta Tarlós Istvánt, hogy mondja el a város koncepcióját, miközben ugyanők ott ülnek a fővárosi önkormányzatban, majd ezzel kapcsolatban valamelyik jelentős fideszes politikus, ön vagy Lázár János, vagy egy harmadik ember azt mondta, hogy hát ott erős emberek vannak a BÖSZ-ben. Amikor ön tárgyal a BÖSZ-szel, ami egyébként gyakorlatilag egy nagyon fura fideszes ellenzéknek tűnik számomra, vagy hatalomkoncentrációnak a fővárosi önkormányzaton belül, akkor mennyire tartja tiszteletben Tarlós István illetékességét és hatáskörét, vagy mennyiben tesz udvariassági vagy nem udvariassági gesztust azon néhány polgármesternek, akik egyébként audienciát kérnek öntől?
Hát én mondtam azt, hogy a Fideszben sok erős ember van. És ez abból adódik, hogy ellentétben egyes újságírókkal én az erős embert a politikában nem annak tartom, aki hegyeseket köp, vagy hogy másiknak, és vagabund magatartásával állandóan a címnapokon szerepel mondjuk, hanem én azt tartom erős embernek a politikában, akit megválasztanak, és aki mögött valós voksok állnak. Tehát én annyiban tartom a politikát alapvetően különbözőnek minden más szakmától, hogy itt egy politikus sorsáról és politikus pályájáról vagy pozíciójáról külső, nem szakmabéli emberek döntenek, legtöbb esetben, a választásokkal legalábbis. Ráadásul olyan emberek, akik közül nagyon sokan egyébként két választás között nem is különösebben érdeklődnek a politika iránt, vagy legalábbis egy politikus dilemmái, problémái és megoldási kényszerei iránt. Hanem egyszerűen valamikor mondanak valamit. Ebből adódóan, hogyha valaki nagy vagy meggyőző többséggel választott szereplője a politikának, én erős embernek tartom. És ilyen értelemben mind a kerületi polgármestereket, mind a főpolgármestert erősen benne tartom. Én ezt nem udvariassági gesztusnak vélem. Egyébként frakcióvezetőként is az egyik legalapvetőbb szempontom az volt a határidőnapló összeállításánál, hogyha egy frakció tagom, idő polgármester, egy országgyűlési képviselő, egy a választott polgárok által választott tisztségviselő találkozni akar velem, akkor az megelőzi számomra a fontossági sorrendben a kinevezetteket, vagy a hivatalnokokat. Pontosan azért, mert ő nem egymaga jön, hanem, ha úgy tetszik, hozza magával a választott polgárok voksait, akik rászavaztak. És éppen ezért, amikor a BÖSZ jelentkezett, a BÖSZ vezetőség, amely ugye kerületi polgármesterekből áll, jelentkezett, hogy szeretne velem találkozni, a legtermészetesebb dolog volt, hogy azonnal, amint lehetett, találkoztam velük, hasonlóképpen a Tarlós István, amikor volt már ilyen, hogy ő jelezte, hogy szeretne velem találkozni, akkor az ő számára is a lehető leggyorsabb, vagy legrövidebb határidőn belül időpontot kerestem és találtam. Egyébként a BÖSZ létjogosultságát az is jelenti, hogy az én ismereteim szerint nem minden kerületi polgármester tagja a fővárosi közgyűlésnek. Ha minden kerületi polgármester tagja lenne, akkor értelemszerűen nem biztos, hogy szükséges lenne egy BÖSZ-re. Én úgy gondolom, hogy így most ebben nincsen semmi probléma, hiszen nem mindenki tagja a fővárosi közgyűlésnek, vagyis kell, hogy legyen egy olyan szervezet, ahol ők ki tudnak alakítani egységes álláspontot.
Én azt gondolom, hogy ha nem lesz miniszterelnök helyettes, békebíróként bármikor el fog tudni helyezkedni.
Igen, ezt olvastam egyszer valahol, az nagyon érdekes, amely az embereket, a joggal foglalkozó embereket, a konfliktusokkal foglalkozó embereket alapvetően két típusba sorolja, az ügyvéd típusúak és a bíró típusúak. Az ügyvéd típusúak állítólag azok, akik kiválóan tudnak harcolni valamilyen ügy igazságra viteléért, a bíró típusúak pedig azok, akik igyekeznek megtalálni valahogy...
De ön az utóbbi?
Igen, én azt hiszem az utóbbi mentalitású ember vagyok.
Elvi kérdés ugye az, hogy a képviselők nem visszahívhatóak.
Igen, ez elvi kérdés.
Vajon elvi kérdés az, hogy zárójel, Kertész Ákos után szabadon egy ilyen politikaivá váló irodalmi ügy, ha egyáltalán irodalmi ügy, közéleti ügy, ha egyáltalán közéleti ügy, azt az ötletet szüli, ami egyébként szintén nem tudom, hogy hol tart, hogy legyen törvény arról, hogy viszont kitüntetés visszavonható. Javasolta Schmidt Pál köztársasági elnök, osztály vigyáz.
Igen, én miközben természetesen sosem szoktam kommentálni a köztársasági elnök, bármelyik köztársasági elnök megnyilvánulásait, vagy álláspontját, és azt...
Töröljük Schmidt Pál. Szerencsése az, hogyha egyébként valakinek rossznak vélt írása, vagy bármilyen egyéb cselekedete alapján korábban az addigi tevékenysége alapján megítélt kitüntetés visszavonását teszik lehetővé, miközben az akkori munkája megítélése nem tud változni, hiszen a visszaható hatállyal ugyan élhetett a Fidesz, de attól még azt, hogy ön mit csinált 1998. december 23-án, hát azon már nem lehet változtatni.
Én úgy gondolom, hogy nem szerencsés. A Kossuth díjat egyetlen egy alkalommal, utána néztünk, a Kossuth díjat egyetlen egy alkalommal vonták vissza az 50-es évek elején, amikor az egyik fejlesztő mérnök, aki Kossuth díjat kapott a fejlesztéséért, és erről a fejlesztő mérnökről kiderült, hogy valójában egy nyugatnémet szabadalmat lopott el, vagy szerzett meg, és azt adta el eredetiként. Tehát ebben az esetben tulajdonképpen bűncselekmény történt. Én úgy gondolom, hogy egy állami kitüntetést alapvetően ne lehessen visszavonni. Itt a bűncselekmény az alapvetően nem azért mondom, hogy a politikának egyre nagyobb mozgásteret, hanem azért mondom, mert azon gondolkozom most közben, hogy egy bűncselekmény elkövetése esetén, amely összefüggésben van.
Igen, de hát a Jobbiknak a feljelentését az ügyészség nem fogadta be, úgyhogy itt most egy bűncselekményről nem beszélünk, vagy legalábbis nem.
Igen, igen. Jó, hát hogy most Kertész Ákosról beszélünk, akkor én azt mondom, hogy én, miközben megvan a véleményem Kertész Ákos kijelentéséről, megvan a véleményem arról a gondolatvilágról, amely ezeket a kijelentéseket szülte, de én úgy gondolom, hogy ezért ne vonjunk vissza állami kitüntetést.
Ennek kapcsán öntől azt kérdezem, hogy azt nyilatkozta El Simon László, hogy nincs érdemi párbeszéd a kultúra képviselői között. Szeretném önnek elmondani, hogy a mai beszélgetésünk úgy fog véget érni, hogy 624.513 kérdésről nem tudtunk beszélni, és hát ugye egy hét el fog telni. Egy hét múlva leszünk megint? Vagy Londonban
lesz? 21.
És kérdés az is, hogy a jövőben miből és hogyan kell finanszírozni az államnak a kultúrát, erről kellene beszélnünk, ehelyett viszont van újabb gumicsont, és ugye ez természetesen az ő fogalmazásában Dörner György kinevezése. Amikor annak idején Kunce Gábor élő képviselőként, tehát úgy élő, hogy még képviselő volt, elhelyezkedett a Klubrádiónál, akkor én azt egy nagyon összeférhetetlen dolognak tartottam szakmaetikailag, egyébként, ami az én szakmámban nem létezik. Se szakma nincs, se etika nincs, de én ezt a kettőt összevontam. Jogi nonsens ugyanakkor nem volt, az összeférhetetlenség morális volt. A kérdés az, és akkor önt nem vonom be egy, tehát egyébként se csapda, mi kettőnk viszonyában nincs is ok csapdának lenni, mert bármikor mondhatja azt, hogy passz. A kérdés az, hogy szerencsése egy állami fenntartású színház intendánsává megtenni már, mint a pályázat alapján, egy egyébként létező pártelnökét. Hiszen azt különbözteti meg, sok minden megkülönbözteti Kunce Gábor Csurka Istvántól, de elvileg azért a Klubrádió mégiscsak egy kereskedelmi rádió, mégiscsak a piacról ér. Most ugyanezt az új színházról nem lehet elmondani. Mennyire szerencsés a konstrukció, és akkor azt mondom, hogy tekintsünk el Dörner Györgytől, tekintsünk el Csurka Istvántól, maradjunk abban, én pályáztam önnel, és ön az intendáns. Én vagyok a pályázó. Szerencsés ez. Beleértve, hogy ugye a rendszer úgy van kialakítva, hogy a szakmai bizottság, ha eljár, szemben a legkülönbözőbb versenyhelyzettel és gazdasági helyzettel nem érvénytelenített egy pályázatot magyarul, a politikai egyszemélyi döntnök, Tarlós István, úgy dönt, ahogy akar. Figyelembe is veheti a bizottság anyagát. Nem is veheti figyelembe, mondhatja azt, hogy szereti a Navracsicsot, és annyit nem tud megtenni talán, mint a Geszti Péter. Tehát nem mondhatja azt, hogy a fialáról válasszuk le a Navracsicsot, és rasszuk össze egy fiú trióba, de most nem humorizálnék tovább.
Én úgy gondolom, elmi szinten, én nekem akkor sem volt gyakorlati problémánk, a Kunce Gábor a Klubrádiónak a riportere lett. Sőt, amikor jelentkezett, hogy interjút szeretne, meg egyéb ilyenek, akkor mind álltam rendelkezésre. Mert úgy gondolom, hogy önmagában nem az a probléma, hogyha egy párt elnöke rádióriporter lesz, vagy színházintendáns lesz, az a probléma, hogyha rossz rádióriporter lesz, vagy rossz színházintendáns lesz. És ebből a szempontból én nem annyira preventív jellegű lennék az ítéletalkotásban, mint egyébként utólagos a teljesítmény alapján. Lehet, hogy valaki egyébként pártelnök, de egy rendkívül szórakoztató személyiség.
Akkor azt árulja el nekem, hogy akkor tudom, hogy Lázár János ötlete, de akkor hogyan jön például az a javaslat, hogy a kórházigazgatók ne legyessenek képviselők? Tehát mondja már meg nekem, vagy segítsen már nekem abban, hogy a Fidesz logikáját megértsem, hogy mi összeférhetetlen és mi nem. Nem biztos,
hogy... Én gyanítom, egyrészt ez nem biztos, hogy ez a Fidesz logikája, ez az én logikám. Tehát nincs a Fidesznek álláspontja abban a kérdésben, hogy pártelnök lehet-e rádióelnök. De ha én jól tudom, mert ez egy korábbi...
Hát látja, ez egy jó kérdés, hogy például pártelnök lehet-e rádióelnök, tartok tőle, hogy ne.
Bocsánat, nem.
De ez egy freudizmus volt.
Nem, kérdésről rádióriportot akartam mondani. A 97 és 2002 között már volt egy olyan javaslat, hogy a helyi képviselőtestületben olyan ember ne legyen képviselő, aki az önkormányzattól kapja a fizetését. Akkor annak az volt a logikája, ami egyébként előforduló helyzet időnként, hogy egy kis létszámú képviselőtestületben, ha többségbe kerülnek mondjuk a pedagógusok, és a közalkalmazottat, akkor mint képviselőt, akkor egy idő után ez befolyással van a költségvetésre, a falu költségvetésére. Vagyis adott esetben erejüket megfeszítve is az adott intézmény fenntartására fordítanak pénzt. Tehát az ilyen jellegű összeférhetetlenséget próbáltuk akkor kiszűrni, 99 és 2002 között, akkor ez nem sikerült. Most nem ismerem még pontosan a Lázár János által előterjesztett módosításnak a minden részletét, de valószínűleg ugyanerre gondol. Én úgy gondolom, hogy az egyébként, hogy Tarlós István főpolgármester úr egy személyben jelölhet ki vezetőket, színáltak élve, ez egyben az ő felelősségét is jelenti. Tehát ő, amikor mérlegelt, hogy milyen személyi döntést hoz meg, akkor nyilvánvalóan azt is beleszámította, hogy mást nem hibáztathat azért, hogyha ezek a személyi döntések úgymond nem...
Önnek ebben tökéletesen igaza van, de ezek olyan hosszú távra szóló politikai döntések, amellyel kapcsolatban a szakma semmilyen kontrollal nem bír.
De, hát nem látja, hogy most az zajlik. Szerintem az
hát a felül nem tudja írni.
Hát nem vagyok benne biztos. Ezt előre nem tudjuk megmondani. Ugye megint a klasszikus példa Meggyesi Péter D209-es ügy. Amikor mindenki azon háborgott, legalábbis a jobb oldalon, akikkel én akkor beszéltem, hogy ez lehetetlen, hogy egy dolog büntetlenül így megtörténhessen, és Meggyesi Péter megúszta az egész ügyet. És két év múlva ő megbukott. Nem konkrétan emiatt bukott meg, de az, hogy ő már akkor egy olyan megingott pozícióba került, hogy inkább a lemondást választotta, mert kiállt mögüle mindenki, abban szerintem a D209-es ügynek szerint.
De ebben nincsen az benne, hogy Tarlós István nem éri meg a 2014-es önkormányzati választásokat.
Nem tudom, politikában ugye neveszeli neve, ahogyan mondja az angol a politikára vonatkozóan, nem, semmit nem tudok én most a jövőre vonatkozóan, azt mondom, én csak annyit mondok, hogy az, hogy esetleg van olyan színházi rendező, aki tühös amiatt, mert Dörner-Györlet a színházigazgató, igenis befolyásolja ennek a történetnek.
Nem amiatt dühös, hogy Dörner-Györlet a színházigazgató, és nem is dühös, ha valaki nem érti a döntést, akkor alapvetően a művészeti koncepciója miatt nem érti, ami egyébként olvasható, és ami abár nem objektiválható, de mégis sok szempontból beazonosítható, és születnek azok a minősítések, ami alapján hosszú időtán én, mint Nyuszika, fogtam magam, és aláírtam azt a petíciót, ami tiltakozik ez ellen a döntés ellen.
Látja, de ez a petíció ezt befolyásolja ennek a döntésnek az utóérzését, és alakítja ennek az egész történetnek a politikai környezetét. Tehát én úgy gondolom, hogy nincsen vége, és ez még sokat alakul. Én nem azt látom, Tarlós István is nyilván minden nap, amikor találkozik ezekkel a tényekkel, mint ahogy a Márta István is, Dörner György is, Csurka István is, minden szereplője ennek a történetnek, újra és újra értékeli ezt, és ennek a lehetséges kifutásait.
Ezzel együtt azt szeretném önnek mondani, és nem udvarlás céljából mondanám, ha felajánlanának nekem most egy Tarlós nagy interjút Dörnerrel kapcsolatban, de cserébe le kéne mondanom az önnel folytatott pénteki beszélgetésekről, akkor azt mondanám, hogy nem szeretnék Tarlós Istvánnal beszélgetni. Kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra! Elnézést, de egy fontos fideszes emberrel beszéltem, és emiatt megcsúsztam. Még befogad engem itt a magán idejébe? Köszönöm szépen. Bácskai János Ferencváros polgármestere van a vonalban. Jókor?
Jókor, persze. Annyi még, hogy ezt a fontos fideszes embert én is szívesen hallgatom, mert jó hallgatni.
Ma jó volt hallgatni, én is azt gondolom. Önböztag?
Hogyne. Mindenki böztag a fővárosban.
Igen?
Mind a 23, így van.
Ezt nem tudtam. Elnézést.
Engem is meglepett az első találkozón, de aztán örültem neki.
A másik kérdés az, semmilyen kritikai vonzat Kocsis Mátéval, de ad-e nekem egy nagyon röpke körképet madártávlatból a ferencvárosi hajléktalan helyzetről. Beleértve, hogy milyen hajléktalan szállók vannak, és most nem arról van szó, hogy kik élnek rossz családi körülmények, vagy rossz lakhatási körülmények között, hanem hogy hát nincs nekik lakhatási körülményük.
Igen, Ferencvárosban 4 hajléktalan ellátó intézmény van, plusz egy melegedő a Gubocsi úton, ahol ételt, italt kaphatnak, és a szociális foglalkoztatónk rendszeresen megjelenik, hogy ki akar dolgozni, hát nem sok sikerrel.
Mennyi, hát ha van, ha tud fejből erről, de most olyan dologról beszélünk, amit nem egyeztettünk tegnap.
3 és 500 között van a hivatalosan odajáróknak a száma. Hát ez ugye némi fluktuációban szenved ez a tény, de körülbelül ez a nagyságrend most Ferencvárosban.
Szintén a Kocsis Máté történetet tiszteletben tartva az ügyben, hogy én most azt nem kellene kezdem biztorgálni. Ha az egyik kerületben így járnak el, ráadásul a 8. és a 9. kerület ugye határos, és ott nem kell felmutatni a személyigazolványt, ha az ember át akar kerülni az egyik kerületből a másikba. Ha emiatt például egy szomszédos kerületből átjön hajléktalan a 9. kerületben, mondván, hogy az élete minősége nem javul, de legalább béké hagyják, akkor vajon ehhez akar-e kommentárt fűzni, vagy sem?
Hát mivel ez az örömlányok esetén lejátszódott pár évvel ezelőtt, amikor a kamerarendszer előbb épült ki Józsefvárosban, mint nálunk, ezért ez egy várható dolog, tehát ez minden bizonyal be fog következni. Hát én mit fűzek hozzá? Hát nyilván én sem örülnék, hogyha más kerületi polgármester beleszólna a mi intézkedésén.
Nem erről van szó, nem, hanem hogy ez úgy jelentkezne, hogy maga a hajléktalan, nem arról van szó, hogy átnyúlnak az ő feje fel, az arról van szó, hogy a helyzet következményeként, vagy a döntés következményeként emberek átteszik a lakhatásukat a szó idézőjeles értelmében, és egy 9. kerületi padot választanak egy 8. kerületi helyet.
Ez benne a pakliba, sajnos, és valóban ez egy nagyon komoly probléma, hiszen ha még nekem az a legkellemetlenebb példa mindig a játszótelep, tehát mikor az édesanyák a gyerekkel reklamálnak, hogy na, innentől kezdve ők erre a játszótérre nem mennek ki, mert nem kell részletezni, hogy miért nem. Tehát nagyon sok kellemetlen következménye van az ilyen sorba jutott emberek abnormális viselkedése.
Mennyi pénze van a 9. kerületnek a hajléktalanok megtámogatására?
Hát egyelőre néhány milliós összegről beszélhetünk. Ezek az intézmények inkább fővárosi fenntartásra, tehát amiből 3, ami Ferencváros területén található.
Őszinte részvétem, hallom, hogy a kerek egy hete kis hiány megfagyott este 7-kor a Benko Dixielent koncertje előtt.
Igen, nem jól indult, mert 8-an voltunk induláskor, aztán bő 100-an lettünk a végére, már Istennek az eső elvált, meg azért a zene odavonza, a jó zene odavonza a környéken lakókat, meg hát akik direkt erre készültek, azért csak kijöttek, de jó volt.
Amikor én ott voltam, már egy fokkal jobb idő volt, de Kirkesznál Ágnes mondta, hogy hát pénteken az valami egészen tudar volt.
Szél és eső együtt, főleg a 28, reggel még 17 fok volt, ugye előző nap 26 körül, az este felé ez a 8-9 fok széllel esővel, az nagyon nagy kontraszt.
Egy hete volt az, hogy ön átadott, tehát díszpolgári címeket adott át Ferencvárosban. Ezt milyen gyakran adományozza az önkormányzat?
A jellegi felállás szerint minden évben egyszer, Ferenc nap környékén, hiszen Franstadt Ferenc császár.
Van-e valamilyen limitált szám, vagy valamilyen módon limitálják-e, hogy hányan kaphatják meg egy alkalommal?
Persze, a szendelet szabályozza, hogy emlékérmet egy ember kaphat, vagy bocsánat, díszpolgári címet egy ember kaphat, emlékérmet 6, és Ferencváros szolgálati díjat 13.
Jár-e bármi ezekkel a díjakkal, magyar ember szeret más magyar ember zsebében turkálni?
Persze, jár nagyon szép emlékérem, szép kivételi emlékérem, oklevél, és a fokozattól függően 3-6 havi, azt olvasom is, hogy mindenkori önkormányzati képviselő alapdi X havi összegének megfelelő anyagi elismerés.
Minden aktualizálás nélkül, rövidre fogva, volt-e arra precedens, vagy van-e arra mód, az önkormányzat lehetővé teszi-e, valamilyen rendeletével, hogy egyébként díszpolgári cím visszavonható?
Igen, számítottam erre a kérdésre azok után, hogy ez elhangzott már pár perccel ezelőtt. Nem volt még ilyen. Nagyon komoly dilemma valóban, de azt sem tartanám helyesnek, hogyha nem lehetne ilyet, hiszen előfordulhat olyanok az életben, mondjuk pontosan egy büntetőeljárás, amiért méltatlanná válhat a ember, mint ahogy diplomát is visszavonhat egy egyetem. Tehát én azt helyesnek tartom, hogyha van ilyen lehetőség, de nagyon körültekintően kell eljárni.
Mi a procedúra? Ki javasol, ki fogadja el?
a képviselőtestület fogadja el.
És ki javasolja neki?
Javasolhatja 5 helyi képviselő, önkormányzati képviselői frakció, a polgármester egy személyben, és vagy a kerületben működő jogszerűen bejegyzett társadalmi egyházi szervezet egyesület is.
Ön, mint primus inter pares, tehát ugye egyenlő az egyenlőbek között vétózhat?
Nem. Nem, ez képviselőtestületi szavazat.
Egyszerű többség, minősített többség?
Minősített többség.
Ebben az évben Ferencváros díszpolgára Albert Flórián lett. Kitüntetést, vagy ilyen ferencvárosi emlékérmet kapott még, Emődi Zsolt, Hollai Kálmán, László György, aki ugye hozzám nagyon közel állt, ugye a Magyar Rádió szórakoztató osztályára.
Ja, nem ő az.
Nem?
Nem névazonosság.
Igen, ráadásnak igen, ezt sejthettem volna, hiszen ő az Attila úton lakott, úgyhogy akkor ezt most vissza is vonom, elnézést. Ráadásnak a posztubusz is még pluszban megtévesztett, de akkor kezdjük vele, hogy akkor a saját bakimat kijavíthassuk. Ő ki?
Ő egy mérnökember volt, aki Ferencvárosban érte le a élete nagy részét, és a helyi Coping Egyesületnek a megalapítója volt, ugye ez egy egyházi eredetű szervezet, amelyik családoknak a életét szervezi kulturálisan, meg szociálisan, mindenféle ilyen jótékonykodással, és szervezte a helyi nyugdíjas klubot is. Tehát nagyon sokat tett fel.
Még egyszer elnézést a tévedését. Emődi Zsoltról mit
ír? Ipari Tudományos Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, hiszen nagyon komoly mérnöki tevékenységet végzett.
Emődi Zsoltról mit kell tudni?
20 évig volt képviselője Ferencvárosnak, 93-ig fideszes volt, és utána SZDSZ-es végestelen. Végig is a Városfejlesztési Bizottság elnöke volt 11-néhány évig, tehát a kerületi rehabilitációban nagyon komoly szerepet vállalt.
Tőkicki László egyébként ferencvárosi polgár?
Igen, most már 11 néhány éve, igen.
És kaptak még számosan Ferencváros
szolgálat. Orti Kálmán kapott még emlékérmet, ő egy halottan cigány származású színész, rendező, nagyon komoly múltal, ő is itt lakik már évtizedek óta Ferencvárosban.
Ferencváros szolgálataért díjat kapott Bakóczi Kálmánné, Cseh Erzsébet, dr. Bugár Józsefné, dr. Búzási János, Faragóné, Garanc Anasztázia, Horváth Ferencné, Jóné Barta Enikő, Kecskés Lászlóné, valamint Kiséva Kosik Gáborné, Öller Attiláné, Szabó Józsefné, Szent Mári Kálmán. A kerek évforduló okán, vagy attól teljesen függetlenül a ferencvárosi díszpolgára kitüntetést pedig Albert Flórián kapta. Mennyire volt ez egy megható ünnepség? Én csak képeket láttam róla. Ott látható módon átélték az ott résztvevő személyek annak a súlyát, ami annak a jelentőségét, ami Albert Flórián személyét és életkorát illeti.
Az ott lévők szerint nagyon megható és jól szervezett ünnepség volt, illő a ünnepséghez, és valóban hát Albert Flórián személyisége annyira vonzó, tehát császársága ellenére egy rendkívül szimpatikus, szerény, ám de nagyon humoros ember, úgyhogy nagyon jó társaságnak bizonyult a ott lévőknek, és természetesen hát sok hölgy úgy, nagyon sok hölgy úgy közeledett felé, mint régi bálványához, akármilyen értelemben is veszük, és az egyik korábban kitüntetett díszpolgár, tavaszínű festőművésznek, hát egy házba is lakott vele, és emlékezett rá, hogy Flóri abban a házban járt udvarolni.
Elmozdul a Fradi az utolsó vagy utolsó előtti helyről, nem tudom, hogy most éppen hol van, de sokkal feljebb nincs.
Hát erre szokták mondani, hogy ennek nincs alternatívája, tehát igen, el kell, hogy mozduljon.
Az a mondat, mely szerint a Ferencvárossal nem fordulhat elő, zárójelben szerepelnek különböző szavak, de azokat most nem mondom, hogy kiessen ebből a mostani NB1-ből, aminek lehetséges, hogy nem is NB1 a neve. Ez igaz, vagy attól, mert hogy Kubatov Gábor az elnök, attól még kieshet a csapat?
Attól még kieshet, de természetesen a Fradi, ha kiesik, ezt már megértük ezt a szomorú helyzetet. Annak teljesen egyértelmű, hogy a magyar labdarúgást látnák árát.
De akkor ugye kizárták, az nem ugye, tehát nem az eredményei alapján esett ki.
Ez így van, ez így van. De tehát még egyszer, a Fradi nélkül magyar futball, magyar első osztály elég nehezen elképzelhető, a legnagyobb szurkoló közönsége van, és azért bárhol játszik a Fradi, oda mindig többen mennek el, mint hogyha más csapat játszik. Tehát a futball népszerűsítése miatt is kell a Fradi az első osztályba.
Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Bácskai János Ferencváros polgármesterét hallották. Viszont hallásra!
Viszont hallásra, köszönöm én is.